My beloved brethren, we are grateful that the Lord has called.
Szeretett fivérek, hálásak vagyunk azért, hogy az Úr elhívta Rasband Eldert, Stevenson Eldert és Renlund Eldert az Úr Jézus Krisztus apostolaiként. Szívünk, imáink és hitünk támogatja őket. Tudjuk, mi nagy dolgokra képesek. Azonban nekik is, akár csak mindannyiunknak, szükségük van az elhívásukban, arra a megerősítésre, hogy az Úr ott van velük az ő munkájukban. A legfrissebb diakónusnak is szüksége van erre a bizonyosságra, és szüksége van a legtapasztaltabb főpapnak is, aki új elhívást kap. Ezt a bizonyosságot megerősíti annak felismerése, hogy szolgáin keresztül ő hívott el titeket. Buzdításom annak tudatához kíván hozzásegíteni benneteket, hogy ha ti megteszitek a rátok eső részt, akkor az Úr az ő hatalmával ki fogja egészíteni erőfeszítéseiteket. Az Úr királyságában kapott minden elhíváshoz többre van szükség az emberi ítélő képességünknél és saját erőnknél. Ezek az elhívások az Úr segítségét igénylik, mely meg is fog adatni. Még a friss diakónus is meg fogja tapasztalni, hogy ez igaz, és az évek során egyre több mindent megtanul majd. Az egyik unokám ma este vesz részt az első papsági gyűlésén itt. 6 napja rendelték diakónussá. Az első papsági feladata várhatóan az úrvacsora kiosztása lesz jövő vasárnap. Azért imádkozom, hogy a maga valóságában lássa majd azt a pillanatot. Talán úgy gondolja, hogy az Úrért végzett munkája abból áll, hogy az úrvacsorai tálcát oda nyújtja az úrvacsorai gyűlésen ülő embereknek. Azonban az Úr célja nem csupán ez, hogy az emberek vegyenek a kenyérből és a vízből, hanem az, hogy megtartsanak egy olyan szövetséget, amely előre viszi őket az örök élethez vezető ösvényen. És ennek megtörténtéhez az Úrnak lelki élményben kell részesíteni azt, akinek a diakónus felkínálja a tálcát. Láttam már ilyet egy idősek otthonában, ahol egy diakónus, előrehajolva, odaadta a tálcát egy őszhajú hölgynek, aki úgy tekintett a kenyérre, mintha valamilyen drága kincset nyújtottak volna neki. Soha nem felejtem el a mosolyát, miközben vett a kenyérből. Majd kezét felemelve megpaskolta a diakónus fejét, mondván, ó, nagyon köszönöm. Ez a diakónus csupán a papsági kötelességét teljesítette. Az Úr azonban megsokszorozta a diakónus tettét. Nyilvánvaló, hogy a hölgy a diakónus szolgálata iránti őszinte hálájának kimutatása alatt a szabadítóra emlékezett. Amikor a diakónus az úrvacsorával szolgált neki, biztosítékot kapott arra, hogy vele lesz a lélek. A hölgy az idősek otthonában aznap nem volt egyedül. A diakónus sem volt egyedül a szolgálatában. Az ároni papságban szolgáló fiatal tanító talán nem is érzékeli, hogy az Úr társa az ő munkájában akkor, amikor elmegy tanítani egy családot. Még mindig emlékszem egy otthonunkba ellátogató fiatal házi tanítótárs egyszerű bizonyságára. A lélek megerősítette a szavait, számomra és a családom számára is. Ő talán már nem is emlékszik arra a napra, de én igen. Az Úr aztán újra felmagasztalja a fiatal férfi erőfeszítéseit, amikor elhívást kap, hogy pap legyen. Először talán olyan valakit keresztel majd meg, akit nem is ismer. Talán aggódik amiatt, hogy a megfelelő szavakat mondja, és hogy jól végezze a szertartást. Az Úr azonban, akit szolgál, felmagasztalja felajánlását. Az illető, akit megkeresztel, úgy döntött, hogy rálép az örök élethez vezető útra. Az Úr megteszi a részét, ami a nagyobb rész. Értem is megtette egyszer, amikor az általam megkeresztelt fiú, arcán végigcsorduló könnyekkel azt súgta a fülembe, tiszta vagyok, tiszta vagyok. Egyik papsági szolgálatból a másikba lépve látni fogjátok, hogy az Úr ott van veletek a munkában. Évekkel ezelőtt egy szövegkonferencián megtanultam ezt. Amikor találkoztam az egyik elderek kórumának elnökével, a konferencián 40-nél több olyan ember nevét olvasták fel, akik ott kapták meg a Melkisedeki papságot. A cövekelnök odahajolt hozzám, és azt súgta: ezek a férfiak mindannyian kevésbé aktív várományos elderek voltak. Meghökkenve kérdeztem az elnöktől, hogy mi volt a programja ezeknek a férfiaknak megmentésére. Egy fiatal emberre mutatott a kápolna hátsó részében. Azt mondta: ott van. Ezeknek a férfiaknak a legtöbbje amiatt az elderek kórumának elnöke miatt jött vissza. Hátsó sorban ült, néha ott láttam őt világosan hátul, lazán öltözve, ütött kopott csizmát viselt, kinyújtott lábait maga előtt keresztbe téve. Megkértem a szövegelnököt, hogy a gyűlés után mutasson be neki. Amikor találkoztunk, elmondtam a fiatalembernek, hogy meglepődtem a teljesítmény, és megkérdeztem, hogy csinálta. Vállat vont. Nyilvánvalóan nem gondolta, hogy ez az ő érdeme lenne. Majd halkan hozzáfűzte: ismerek minden inaktív srácot a városban. Legtöbbjük kis terautóval jár. Nekem is van egy. Ugyanott mosatjuk az autónkat. Idővel összebarátkoztunk. Aztán várok, amíg valami elromlik az életükben. Mindig van valami. Mesélnek nekem róla, meghallgatom őket, és senkit nem hibáztatok. Aztán, amikor azt mondják, hogy valami nem stimmel az életemben, kell lennie valaminek, ami ennél jobb, akkor megmondom, hogy mi hiányzik nekik. És azt is, hogy hol találják meg azt. Előfordul, hogy hisznek nekem. És ha így van, akkor elhozom őket magammal. Láthatjátok, miért volt ilyen szerény. Tudta, hogy ő csak egy kis részt tett meg, a többit az Úr végezte el. Az Úr az, aki megérintette ezeknek a férfiaknak a szívét, a gondjaik közepette. Az Úrtól kapták azt az érzést, hogy lennie kell számukra valami jobbnak, és a reményt arra, hogy rá is fognak találni. A fiatalember, aki hozzátok hasonlóan az Úr szolgája volt, egyszerűen csak hitt abban, hogy ha ő megteszi a ráeső kis részt, akkor az Úr segíteni fogja ezeket a férfiakat a hazavezető, ahhoz a boldogsághoz vezető úton, amelyet csak is ő adhat nekik. Ez a férfi azt is tudta, hogy az Úr azért hívta előt az elderek kóruma elnökének, mert meg fogja tenni a ráeső részt. Lesznek a szolgálatotoknak olyan időszakai, amikor nem lesz részetek olyan figyelemre méltó és szemmel látható sikerben, amilyenben ennek a fiatal elnöknek volt az elderek kórumában. Ilyenkor kell biztosnak lennetek abban, hogy az Úr az ő felhatalmazott szolgáin keresztül azért titeket hívott el, mert tudta, hogy meg fogjátok tenni a rátok eső részt. Dédapám Henry Eyring misszionáris szolgálatában meghatározó szerepet játszott az Úr szolgáidól kapott elhívásba vetett hit. 1855. március 11-én keresztelkedett meg a Missouri állambeli St. Louisban. Tehát március 11-én Missouriban. Nem sokkal ezután Erastus Snow elrendelt őt a paphivatalába. Orson Spencer október 6-án elhívta, hogy szolgáljon missziót a Cherokee nemzet körében. Október 11-én rendelték Elderré. Október 24-én lóháton indult el a Cherokee misszióba. 20 éves volt, és még csak 7 hónapja tért meg. Bármely papságviselőnek valaha is volt oka alkalmatlannak és felkészületlennek éreznie magát, akkor Henry Eyringnak volt. Bizonyára csak azért volt mersze elindulni, mert a szíve mélyén tudta, hogy felhatalmazott szolgáin keresztül Isten hívta előtt. Ebben rejlett bátorságának forrása. És ebben kell rejlenie a kitartáshoz szükséges bátorság forrásának is, bármi is legyen a papsági elhívásunk. Eyring Elder 3 nehéz éve szolgált már, és amikor meghalt a misszió elnöke, egy 1858. október 6-án tartott gyűlésen Eyring Eldert nevezték ki, és támogatták a misszió elnökeként. meglepődött, és annyira megdöbbent, amennyire azt egy friss diakónus tenni. Azt írt a naplójába, eléggé váratlanul ért az elhívás egy ilyen felelősségteljes hivatalba, de örömmel elfogadtam a fivérek akaratát, miközben azt is éreztem, hogy nagyon gyenge vagyok, és alig van tapasztalatom. Most már Eyring elnökként 1859-ben bejárta a Cherokee, a Creek és a Choctaw nemzetet. Erőfeszítéseinek köszönhetően az úr, Henry felézései szerint számos taggal gyarapította egyházát. Megszervezett két gyülekezetet, de megjegyezte, hogy nagyon kevesen élénkek az ügyben. Egy évvel később, Henry annak rideg valóságával találta szembe magát, hogy az általa szolgált nép politikai vezetői nem engedik meg többé, hogy az utolsó napi szent misszionáriusok végezzék köztük a munkájukat. Amikor azon gondolkozott, hogy mit tegyen, eszébe jutott a korábbi misszionárius elnökétől kapott utasítás, mely szerint 1859-ig hosszabbítsa meg a misszióját. Az év októberében Henry útmutatást kérve írt Brigham Young elnöknek, de nem kapott választ a kérdésére. Henry beszámolója szerint, idézem, mivel az egyház elnökségétől nem hallottam semmit, imában az urat szólítottam, és arra kértem, hogy nyilatkoztassa ki nekem elméjét és akaratát azt illetően, hogy maradjak-e, vagy menjek fel Sionba. Idézet vége. Így folytatta. Idézem, imámra adott válaszként a következő álmot kaptam. Azt álmodtam, hogy Salt Lake Citybe megérkezve, azonnal felkerestem Brigham Young elnök irodáját, és ott is találtam őt. Így szóltam hozzá, álmomban, Young elnök, saját elhatározásomból otthagytam a missziómat, ha azonban ez nincs rendjén, akkor készen állok rá, hogy visszatérjek, és befejezzem a missziómat. Az álomban a próféta azt felelte, elég hosszan maradtál, rendben van. Henry azt írta naplójába, mivel már voltak szó szerint beteljesedő álmaim, hittem abban, hogy ezzel is így lesz. Tehát azonnal készülni kezdtem az indulásra. 1860. augusztus 29-én érkezett meg Salt Lake Citybe, miután szinte egész úton gyalogolt. Másnap elment Brigham Young elnök irodájába. Henry e szavakkal számolt be élményéről. Felkerestem Young elnököt, aki nagyon kedvesen fogadott. Azt mondtam neki, Young elnök, úgy jöttem, hogy nem küldtek értem, és ha rosszul tettem, akkor készen állok rá, hogy visszatérjek és befejezzem a missziómat. Brigham Young így felelt, rendben van. Már kerestünk téged. Henry e szavakkal írt az öröméről. Szó szerint beteljesedett hát az álmom. Öröme abból a megerősítésből ered, hogy az Úr együtt munkálkodott vele, és őrködött felette. Megtudta azt, ami mindannyiunkra igaz, hogy az Úr szolgái sugalmazás által ismerik meg az Úr akaratát. És Henry Eyring megerősítést nyert abban, amit én is tudok, hogy a próféta a papság elnökeként Istentől kapott sugalmazás által őrködik az Úr szolgái felett, és gondoskodik róluk. Bármi legyen is elhívásotok a papságban, időnként talán úgy érzitek, mintha mennyiatyánk nem tudna rólatok. Imádkozhattok, hogy megismerjétek az akaratát, és ha őszintén megtennétek bármit, amit csak kér tőletek, akkor választ fogtok kapni. Mennyiatyánk éreztetni fogja veletek, hogy ismer benneteket, hogy értékeli a szolgálatotokat, és hogy éppen arra az Úrtól kapott üdvözlésre váltok érdemessé, amelyet oly nagyon szeretnétek hallani. Idézem, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Azért imádkozom, hogy minden papságviselő hittel nyújtsa ki kezét minden olyan lélek megmentésére, akiért felelős. Isten az ő hatalmával fogja kiegészíteni szolgái erőfeszítéseit. Meg fogja érinteni valami az emberek szívét, és olyan döntéseket hoznak majd, melyek az evangélium ösvényén közelebb viszik őket a boldogsághoz és távolabb a bánattól. Azért imádkozom, hogy minden papságviselő érezze mennyiatyánknak, a szabadítónknak, valamint Isten prófétájának szerető és figyelmes gondoskodását az elhívásában. különleges tanúbizonyságomat teszem nektek arról, hogy a feltámadt Úr Jézus Krisztus szolgálatában vagyunk. Bizonyságot teszek arról, hogy titeket és engem is annak tudatában hívott el az ő szolgálatára, hogy mire vagyunk képesek, és milyen segítségre van szükségünk. A legdédelgetettebb vágyainkat meghaladóan fogja megáldani az erőfeszítéseinket, ha mindenünket odaadjuk az ő szolgálatában. Bizonyságot teszek arról, hogy Isten prófétája, aki az egész papság elnöke szerte a földön, Istentől kap sugallmazást. Hálás vagyok a hithű papsági vezetők által mutatott példáért, bárhol legyenek is. Mennyi atyánk és szabadító, hálásak azért, hogy megteszitek a rátok eső részt. Ismernek és szeretnek benneteket, és gondoskodnak rólatok. Jézus Krisztus nevében. Amen.